Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hónapok óta jogszabályellenesen működik a fővárosi önkormányzat, a kormányhivatal felszólítására sem választottak főpolgármester helyettest, ezért bírósághoz fordul a kormányhivatal, közölte Sára Botond főispán, Budapest főváros kormányhivatalának vezetője a Facebook oldalán. Sára Botond a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, a kormányhivatal felhívása ellenére továbbra sincsen helyettese Karácsony Gergelynek. Ha ezt az egyszerűnek tűnő feladatot sem tudta megoldani a főpolgármester és a közgyűlés, akkor mi lesz a költségvetéssel, amiről már most látszik, hogyha ebben a formában fogadják el szerdán, akkor jogszabályellenes lesz, fogalmazott. Hozzátette, Karácsony Gergely sem vitatja már, hogy csőd közeli helyzetben van Budapest, veszélyben van a működő képessége. A főispán hangsúlyozta, hogy a főpolgármester helyettes miatt bírósághoz fordulnak, hogy helyreállítsák a törvényes működést, hiszen a kormányhivatal által szabott határidő eredménytelenül telt el. Brüsszel továbbra is ragaszkodik a háborúpárti stratégiához, mondta Illés Boglárka, a külgazdasági és külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna ma reggeli műsorában. Kifejtette, Trump megválasztása egy új realitás, aminek köszönhetően már látni a háború végét. Oroszország előre tör a fronton, ezt még az ukrán külügyminiszter is elismeri, ezért is érthetetlen, hogy hétfőn Brüsszelben a külügyminiszterek tanácsa, illetve az ukrán fél még csak tárgyalni sem volt hajlandó egy karácsonyi tűzszünetről, mondta Illés Boglárka hozzátéve, nehezen tudják saját háborúperti álláspontjukat felülvizsgálni, pedig ezen emberéletek múlnak. Elmondta, Magyarország megszavazta az Oroszország elleni 15. szankciós csomagot, de csak akkor, amikor már sikerült kigyomlálni belőle a magyar nemzeti érdekekkel ellentétes pontokat. Megvétózták az Ukrajnának fegyvert szállító országok részére az európai békekeretből történő 6,5 milliárd eurós kifizetést, továbbá katonai kiképzők, koordinátorok Ukrajnába vezénylését, illetve orosz egyházi vezetők, sportolók ENSZ nagykövet szankciós listára helyezését, ismertette az államtitkár. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki nem akarta megfizetni adótartozását, ezért életveszélyesen megfenyegette az eljáró ügyintézőket, tájékoztatta a Csongrád Csanád vármegyei főügyészség szóvivője az MTI-t. Szanka Ferenc közölte, a férfit állami szerv kényszerítése céljából személy elleni erőszakos bűncselekmény elkövetésével megvalósított terrorcselekmény büntettével vádolják. A férfinak 74 ezer forint adótartozása volt, a vádirat szerint ennek megfizetésére szól ították fel. A vádlott emiatt tavaly januárban, majd idén júliusban is a saját e-mail címéről fenyegető üzeneteket írt az adóhivatal hivatalos személyként eljáró munkatársainak azért, hogy a határozatukat vizsgálják felül és ne hajtsák végre. Az üzenetekben közölte, hogy megvédi vagyonát és lelövi, leszúrja a behajtókat, illetve késes támadással fenyegetőzött azért, hogy bírálják felül a határozatot, különben a hivatalban meghalnak, közölte a főügyész helyettes. Csak nem 7500-an érkeztek Ukrajnából tegnap. Az ukrán-magyar határszakaszon 4489-an léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 3009-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MTI-t. A beléptetettek közül a rendőrség 18 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. A magyar emberek önálló, szuverén gazdaságpolitikát szeretnének és nem akarnak részt venni Brüsszel gazdasági hidegháborújában, írta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebook oldalán tegnap közzétett videójához. Hidvégi Balázs a felvételen azt mondja, a kormány megkezdte a nemzeti konzultációs eredmények összesítését, 75%-os feldolgozottság mellett már egyértelmű, hogy a magyarok maguk akarnak dönteni a jövőjükről, és nem szeretnék, hogy mások döntsenek helyettük. Köszönjük mindenkinek, aki már részt vett a nemzeti konzultációban, az önök véleménye az alapja a közös döntéseinknek, hiszen együtt írjuk Magyarország jövőjét, fűzte hozzá. A magyar emberek nem szeretnék, ha Magyarország részt venne olyan kereskedelmi háborúkban, amelyek gazdaságunkat veszélyeztetik, tette hozzá. Végül az időjárásról. Ma a felhő átvonulások mellett sok napsütésre készülhetünk, az időnként megnövekvő felhőzetből csak elvétve fordulhat elő kisebb eső, futószápor. A nyugati, észak-nyugati szél a délnyugati országrész kivételével élénk, erős, néhol viharos lesz. Kora délután 6-12 fokot mérhetünk majd. Híreinket hallották.
Ahol szikrázóan kék az égbolt, ahol szárnyalhat a szabad szél, ahol kéznyújtásra már a csillag, de csak annak, aki égig ér. Ahol megverekszünk minden szóért, és már senkivel sem alkuszunk. Ugye jó barátom, jól emlékszem, nem is régen odaindultunk. Ma már neked is van címed, számod, mi már sinnen vagyunk, azt hiszem. Ugye alattad is autó berreg, talán mindenkinek lesz ilyen. Ma már novemberben sem kell fáznod, és a fejed fölöttető áll. Hogyha jó idő van, át sem ázik, és a hírlapíró meg talán. Mi a győzelemről megtanultuk, hogy a részvétel a fontosabb, hogy a vereség is fizet szépen, és a győztes sokkal fáradtabb. Hát minek törjük össze kezünk, lábunk, ha már menet közben ülhetünk. Kár, hogy alig-alig vesszük észre, hogy már nem megyünk, csak érkezünk. De nekünk így is jó, így is jó, így is jó. Döcög a gép, de nekünk így is jó. Így is jó, így is jó, langyos a sör, de nekünk így is jó. Én még emlékszem az első dalra, amit olvasatlan dobtak el. Aztán kitanultuk, hogyan szóljon, így már egész más, de megfelel. Megy a bicikli, ha jó a lejtő, de csak kapaszkodj a nyerekbe. És ha ráz egy kicsit, ne szólj semmit, hiszen rosszabbul is mehetne. Hogyha találkozzunk, el ne fordulj, velem emel fővel ráz kezet. Én majd megértem, ha nem is mondod, hogy a széllel szemben nem lehet. És nekünk így is jó, így is jó, így is jó. Döcög a gép, de nekünk így is jó.
így is jó, így is jó. Langyos a sör, de nekünk így is jó. Ahol szikrázóan kék az ég volt, ahol szárnyalhat a szabad szél, ahol kéznyújtásra már a csillag, de csak annak, aki égig él. Oda nem visz el se hív, se metró, lám a bérkocsi sem arra jár. És mert nem hiszem, csak azért mondom, kicsit hangosabban másoknál, hogy nekünk így is jó, így is jó, így is jó. Jobb nem is jár, ha nekünk így is jó, így is jó, így is jó. Langyos a sör, ha nekünk így is jó, így is jó, így is jó. Dö-dö-döcög a gép, ha nekünk így is jó, így is jó, így is jó. Hamis a harmonika, de így is jó, így is jó, így is jó. Vizes a bor, ha nekünk így is jó, így is jó, így is jó. Langyos a sör, ha nekünk így is jó.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
20 éves volt ebben az évben a Katolikus Szeretett Szolgálat Leányvári Hivatásőrzőháza. Az intézmény alapfeladata a szenvedélybetegségben szenvedők rehabilitációja. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Hidás Zoltán intézményvezetővel beszélgetünk.
Kezdetektől itt vagyok, 2004-től. A püspöki konferencia név szerint Veres András püspökatya volt, aki fölkért erre, és akkor egy induló stábbal megkezdtük a működést. Nagyon sokat tanultunk Szigetváron, dr. Szikszői Petronella segítségünkre volt, és ő megmutatta ezt a Minnesota modellt, hogy hogyan működik. Igaz, hogy ott kórházi körülmények között működik, itt pedig rehabilitációs otthonként működik, és a püspöki konferencia hozta létre.
Ez év június 1-től a Katolikus Szeretett Szolgálat tartja fenn az intézményt. Mi az oka a váltásnak?
Szervezetileg jobban hozzátartozunk egy olyan intézményrendszerhez, ahol több otthont is működtetnek. A püspöki konferencia, amikor létrehozta 2004-ben, akkor tartoztunk a püspöki konferenciához, és sok minden olyan kérdésben sokkal tapasztaltabbak a katolikus karitásznál, hisz nagyon sok intézményük van, akár itt a működtetés, a szervezeti forma, mindenben sokkal nagyobb tapasztalatuk volt, mint a püspöki konferenciának.
A kezdetekkor csak egyházi személyeket gyógyítottak.
Úgy indult az egész hivatásőrzőház, hogy a püspöki konferencia szeretett volna egy egyházi intézményt a szenvedélybeteg papoknak, főleg alkoholbeteg papoknak. Meg kell említeni Rauk László atya nevét, aki 56-ba kiment Amerikába, és ő ott szenvedélybeteg vévén a Minnesota szerint működő guest house-ban gyógyult, és ő szerette volna ezt meghonosítani Magyarországon is. Azért indult el tulajdonképpen az egész ház szervezése, mert ő ezt szerette volna nagyon. Először is Ternyák érsek atya volt kint Amerikában, megnézte ezeket a házakat, aztán Veres püspök atya döntött arról, hogy kell akkor venni egy házat. Megvették itt Leányváron a házat, és amikor megtaláltak engem, akkor indult el tulajdonképpen ez az egyházi intézmény munka a szenvedélybeteg papoknak. Amikor elindult, nagyon sok üres hely maradt, hiszen nem mindenki tudtak ide küldeni, meg nehéz volt rávenni papokat arra, hogy beköltözzenek 6 hónapra, és 2007-ig fél házzal működtünk, ha ezt lehet így mondani, és akkor derült ki, hogy mindenképpen jó lenne, hogyha civileket is fölvennék, hiszen az mind a kettőknek, a civileknek is segítségére lenne, és a papoknak is, hiszen ne legyenek elszigetelve, és ne gondolják a civilek se azt, hogy a papoknak mennyire könnyű, mind a kettőnek nehéz, ezen mindenképpen segíteni kell.
Itt a házban valójában nem kórházi módszerekkel, de mégiscsak betegeket kezelnek. Milyen terápiákat alkalmaznak? Csak a Minnesota módszert?
Alapvetően a Minnesota modellt alkalmazzuk, de ezen kívül vannak még olyan terápiák is, amik nincsenek benne ebbe a módszerbe. Például tudnám említeni a bibliacsoportot és a gyalogos zarándoklatot. És van még egy, amik másfél-két éve működik, a neurofeedback, olyan módszer és kezelés, ami segíti az alkoholbetegeknek a gyógyulását.
Mennyi ideig tart egy terápia, illetve ennek hosszúsága mitől függ?
Amikor jelentkezik egy beteg, akkor szoktuk mondani, hogy ez egy 6 hónapos kezelés, ami lehet rövidebb is, lehet hosszabb is. Nem vagyunk egyformák, nem egyforma betegségben egyforma, de nem egyforma súlyosságú betegek jönnek. Valaki még nem itt el, ha lehet így mondani az életét, valaki meg nagyon rossz egészségi állapotban van. Tehát nem egyformán hat az alkohol. Aki rosszabb állapotban van, vagy nincs akkora beismerés, annak hosszabb ideig tart. Aki rögtön rááll és elkezdi a terápiát az első naptól kezdve, akkor annak könnyebb és gyorsabban is felépül.
Csak fekvőbeteg ellátással foglalkoznak?
Igen, csak fekvőbeteg ellátás van, átmeneti otthonként működünk, ami azt jelenti, hogy 6 hónapig bent van egy beteg. A kezelés során van 3 szakasz, az első lépés az, ami körülbelül 6 hét alatt történik meg. Az első lépés, hogy beismertük, hogy tehetetlenek vagyunk az alkoholval szemben, ez alatt, az idő alatt önéletrajzot ír, vizsgázik az alkoholbetegséggel kapcsolatos kérdésekből, különféle filmeket néz meg, ami a szenvedélybetegségről, az alkoholbetegségről szól, magára vonatkoztatva azt ír hozzá pár oldalt, akkor vannak kérdések az első lépéshez, azokra is válaszol, van orvosvizsga, és különféle csoportok vannak, amitről még egy-két szót szólnék, a kezdőcsoport, a józan életcsoport, hogy szükséged van arra. Ezen kívül a csoportokon kívül könyveket is kell olvasni, a könyvek az Anonim Alkoholisták 12 lépéses programja, józan életet olvassák. A heti rendben benne van, ami nagyon fontosnak tartjuk, az A csoportok látogatása. Ez hetente 3-szor van, hétfőnként Esztergomba, kedden és csütörtökön Budapestre mennek a betegek a mikrobusszal, és ott egy 1 órás csoporton vesznek részt, ami nagyon fontos, mert a külső kapcsolatokat is erősíti, egyrészt, másrészt meg, hogy olyan emberekkel is találkoznak, akik hasonló betegségben szenvednek, és tőlük tudnak tanulni, vagy a tapasztalatokból tudnak építkezni. Nagyon sok esetben ott villan be a szenvedélybetegnek, hogy talán én is az vagyok, és akkor könnyebben kezdődik a józansága. Emlékszem egy betegre, aki visszajött egy ilyen alcsoportról, és akkor azt hallotta, hogy 5 év ez egy jó kezdet, hát akkor bele kell húzni. Budapesten a főutcai gyűlésre járnak, és a Békásmenyei gyűlésre, időnként a Szigony utcába is mennek.
Milyen ösztönzők hatására jut el valaki az intézménybe?
Mostanában már nagyon sok oldalon megjelenünk van, Facebook oldalunk, interneten hozzáférés, akkor egyházmegyékhez is ellátogattunk, egyházi intézményekbe küldtünk szórólapot, egyházközségekbe, tehát gyakorlatilag az egész Magyarországon ismerté válhattunk. Nagyon sok esetben akár a prospektus ott lapulhat a fiókja legmélyén, és lehet, hogy csak 2-3-5 év múlva húzza elő, amikor nagyon nagy baj van. Szenvedélybeteg és nagyon nehezen ismeri be a betegségét, ez több okból adódik. Egyrésztről, hogy ez egy tabu téma, amikor én már beismerem, hogy szenvedélybeteg vagyok, akkor megbélyegeznek. A megbélyegzéstől meg mindenki fél, főleg, hogyha papról van szó. De a tapasztalat azt mutatja, hogy amelyik pap fölvállalja, és őszintén elfogadja azt, hogy ő beteg, akkor a józanságával példát tud adni, és ugyanúgy vissza tud kerülni az egyházközségébe, ugyanúgy visszafogadja a püspöke, semmilyen sérelem nem éri.
A terápia útján számolnak a visszaesés lehetőségével?
Számolunk is, meg nem is számolunk. A azt mondják, hogy a betegség része a visszaesés is. Ezt tudják a betegek, de nem azért esnek vissza. Visszaesnek, mert hogy annyira rögzült ez a megoldási mód, mert mindenkinek van egy megoldási mód az élet nehézségeire. Valamiért nem sikerül az élete, vagy valamilyen nehézsége van, akkor ez egy könnyű megoldási mód, hogy hazamegyek, és akkor iszom egyet. Ivás után megkönnyebbülést érez, úgy érzi, hogy most megszűntek a gondjai, persze nem szűntek meg, csak ez egy érzés. És amikor kikerül a házból egy beteg, visszakerül abba a környezetbe, ahol gyakorlatilag semmit nem tudnak erről a terápiáról, ezért nagyon fontos, hogy a hozzátartozók is részesüljenek valamilyen terápiával, hogyha van lehetőségünk, akkor behívjuk őket, és ők is részt vesznek egy Al-Anon csoporton, ennek is van megoldása, de nem mindenki hajlandó erre, és a hozzátartozót nem kényszeríthetjük arra. És hogyha visszamegy, ő változik, és másképp látja a dolgokat, de a környezete az nem változik. És mivel nem változik azért a környezete, ezért nehezebben tudják elfogadni, mert hogy igaz, hogy nem iszik, de most már ő akar dönteni dolgokban, mert intézkedik, amit eddig helyette megcsináltunk, és ezt tulajdonképpen a hozzátartozó is hozzászokik ahhoz, hogy most olyan feladatokat is kell neki csinálni, amit aztán a beteg, amikor visszatér a családjához, az visszaköveteli magának. És mivel hogy ők ezt nem értik meg, ezért nagyon sokszor a beteg magára marad, és hogyha nem jár gyűlésekre, és nem tartja a házzal a kapcsolatot, előbb-utóbb akkor vissza fog esni. Egy nagyon friss példát is tudnék mondani, hogy visszakerült a munkahelyére egyik betegünk, és addig cukkolták, hogy mi van, nem mersz meginni egyet, és aztán megitta. És utána kezdődött minden előről. De szerencsére visszajött, és ezt föl tudta dolgozni, és most már tudja, hogy nem az számít, hogy a mások mit mondanak, hanem az ő józansága az az első. Mert ha józansága nincsen, akkor se munkája, se családja nincsen.
Milyen a társadalmi elfogadása, megítélése a háznak Leányváron?
Azt mondhatom, hogy kezdetektől szeretettel fogadtak itt a leányváriak, soha semmilyen atrocitásra nem emlékszem, volt kíváncsiság, hogy mi lehet itt, de látták, hogy itt nincsen semmi zűr, nem csinálnak semmit a betegek, hanem szépen átjárnak a templomba, járnak a boltba, jó kinézetű emberek, tehát semmilyen deviáns viselkedést nem mutattak is, és szépen befogadtak bennünket, jó kapcsolatunk volt a polgármester úrral, jó kapcsolatunk volt az iskolaigazgatóval, most volt a 20 éves évfordulónk, és a polgármester úr felajánlott a művelődési házat, és ott tartottuk a templomba, volt maga az előadás, a konferencia, de az ebédet ott lent a művelődési házba tartottuk, és ingyen bérben odaadta nekünk, segített a munkánkban, tehát, hogy bármikor, hogyha bármilyen kérdéssel fordulunk hozzájuk, akkor szívesen segítenek.
Visszatérve a betegekre, szoros napirendet alakítottak ki számukra?
Igen, napirend az szoros, reggel 6-tól este 10-ig be van tulajdonképpen osztva az egész napjuk. Reggel 6-kor ébresztő, 7-kor reggeli torna, 7-8-kor reggeli után van egy kis pihenés, 9-kor kezdődnek a csoportok, egy kis szünettel, 11-kor folytatódnak, hogyha van papa házba, akkor 11:30-kor szentmise van, 13-kor ebéd, és 2-től újra csoport. Ha olyan nap van, amikor megyünk gyűlésre, akkor 4 órakor, vagy 4:45-kor elindulunk Budapestre, és este 8-kor érünk haza, akkor megvacsoráznak, és tulajdonképpen a vacsora után van egy kis hosszabb szabadidő, amit el tudnak tölteni hasznosan. A hétvége kicsit másabbat, nem annyira betáblázott. Szombat délelőtt azért van filmvetítés, meg egyéni feladatoknak az írása. Délután megkapják a telefont, és a szabadidő van. Vasárnap ugye délelőtt elmegy a szentmisével, ebéd után lehet látogatót fogadni, és aztán véget ért a hét.
A betegek milyen kapcsolatrendszert alakítanak ki egymás között?
A házban 2 és 3 ágyas szobák vannak. Próbáljuk úgy összeállítani a szobatársakat, hogy egymást tudják segíteni. Tehát nem csak az, hogy egymással jól kijöjjenek, hanem egymást tudják segíteni, akár a felépülésben is. Ugye nem mindenki egyszerre kezdi a terápiát, hanem folyamatosan, ahogy érkeznek, úgy kezdik az első lépéssel. Van, amikor már a harmadik, negyedik lépésnél tart valaki, az segít annak, aki az első lépésnél van, vagy a nulladik lépésnél van. Nagyon jó kapcsolat a betegekkel, ha bármi konfliktus van, akkor lehetőség van a beteg tanácson ezt megbeszélni. megbeszélni, vagy bármikor bejöhetnek hozzám, irodám nyitva van, ha valakinek valami problémája van, maximálisan próbálunk segíteni, hiszen nekünk az a célunk, hogy a betegek felépüljenek, hogy józanul távozzanak a házból, mert hogy azért jönnek, és azért vagyunk.
A honlapon tanúságtételek is olvashatók, illetve olyan történet, hogy soha nem szabad feladni a reményt. A kitartásnak gondolom nagy szerepe jut.
Igen, mindenképpen a kitartás kell hozzá. Tehát én nem azt mondanám, hogy gyenge akaratú embereknek nem sikerül, hanem inkább azt mondanám, hogy ez nem akarat kérdése, de azért kell elszánás. Tehát kell beismerés, mert hogy alkoholbetegség, a tagadás betegsége. Azért kell a beismerés, mert hogyha be tudok valamit ismerni, és el tudom fogadni, hogy én szenvedélybeteg vagyok, akkor kezdődik tulajdonképpen a felépülés. Akkor lehet, mert addig, amíg én nekem nincs szükségem a felépülésre, addig nem tud, még az Isten sem tud velem mit kezdeni. De hogyha be tudom ismerni, ugye ez a második, harmadik lépésnél van, hogy beismerem, hogy tehetetlen vagyok az alkohol szemben, az első lépés, és rábízom Istenre a betegségemet, és az Isten fog segíteni, akkor fog működni a dolog. Mindenképpen be kell, hogy ismerjem.
Nemrég lelki gyakorlatot is éltek meg, tartottak.
Igen, minden évben van kétszer lelki gyakorlat, tavasszal és ősszel. Most az őszi lelki gyakorlaton voltunk, külön vannak a betegek is, külön vannak a dolgozók. A betegekkel egy olyan lelkipásztor foglalkozik, aki szintén sorstárs, aki tudja, hogy miről szól ez a betegség, és éppen most ezt a hét fő bűnt nézték meg a felépülés szemüvegén keresztül. Ha már itt szóba került a lelki gyakorlat, a Minnesota modellben nincs benne, de én szívesen beszélek róla, a gyalogos zarándoklat. Ez is kétszer van egy évben, tavasszal és ősszel, valamikor a lelki gyakorlat közelében, de nem kapcsolódik szorosan hozzá. Ez a lelki gyakorlatot, gyalogos zarándoklatot, én egy felépülő atyával szoktuk együtt szervezni, ez egy 20 kilométeres szakasz, ezt végigjárjuk, a mikrobusz kísér bennünket, és a gyalogos zarándoklat alatt imádkozzuk a keresztutat, elmondjuk a rózsafűzért, Antal atya szokott nekünk elmélkedést tartani, amit nagyon szeretnek a betegek, mert kicsit kiszabadulnak a háznak a beszólítottságából egyrészt, másrészt pedig a gyalogláskor sokkal könnyebb egymással kommunikálni. Tehát olyan dolgokat is el tudnak mondani a betegek, amit esetleg, hogyha itt most leültetem, hogy na most beszélgessünk, az úgy nem sikerül. Hanem kötetlenül, nyugodtan egymás mellett, nem kell egymásra nézni, nem kell szégyent érezni azért, hogyha valami olyat mond el, amit nem mondan el mindenkinek. Tehát én nem felszabadító érzésnek tartom ezt a gyaloglást, mert hogy a gyalogos zarándoklatban nem csak az van, hogy lelkileg töltődünk, hanem az is benne van, hogy a gyaloglással könnyebbé válik, felszabadulunk, hogy a 90 perces gyaloglásnál a depresszió is oldódik. Ez egy fontos terápiás eszköz. Igénylik is a betegek. Volt olyan is, aki régi beteg visszajött azért, mert megtudta, hogy van gyalogos zarándoklat.
A világi betegek, akik ide érkeznek, azok hívők? Vagy kérdezhetném másként is, hogy a hit mit jelent számukra?
Akik ide jelentkeznek, papokon kívül a civilek, azok tudják, hogy egyházi intézményben jönnek, ezért valamilyen hittel rendelkeznek, papi ajánlással is rendelkeznek, van, akinek csak régen gyerekkorában ápolta a hitét, és most megújulva tudja újra gondolni azt, mert hogy a megtérést én úgy gondolom, hogy az nem csak egyszer történik, hanem akár minden nap is lehet, de hogy időnként fel kell frissíteni azt az Isten kapcsolatot is. Itt mindenképpen lehetőség van arra, hogy ezt újra gondolja és újra értelmezze a mai viszonyok között.
Önnek mit jelent egy ilyen jellegű intézmény élén dolgozni?
Hát számomra nagy megtiszteltetés az, hogy ennek a háznak az élére kineveztek, illetve hogy megerősítettek, én már 20 éve vezetem a házat, de ugyanakkor nagy felelősség is, mert felelős vagyok azokért a betegekért, akik ide küldenek, hogy bármi történik velük, én vagyok a felelős. Nyilván a szakmai vezető is felelős az egészségügyi és egyéb dolgok miatt, de hogy alapjában véve bármi történik, akkor engem keresnek meg, hogy mi a baj. Valamikor könnyebb, valamikor nehezebb betegek vannak itt. Amikor nehezebb betegek vannak, akkor érezzük a szorítást, és nagyon nehéz kitartani mellette, mert tudjuk, hogy azért ilyenek, mert betegek, de ugyanakkor nehéz ezt elviselni. hogy nem tudunk rajtuk segíteni, és nem viselkedne így sokszor, hogyha nem lenne annyira beteg. Fegyelmi ügyeket ugyan nem kellett nagyon intézni a betegekkel kapcsolatban, egy-két visszaesés vagy szabályszegés miatt el kellett tanácsolni, de megpróbáltuk mindig úgy megoldani, hogy leghumánusabban. A másik kérdés a dolgozók kérdése. A dolgozók kérdése is sokszor nehézséget okoz nekem, hiszen én 20 éve vagyok a házba, és hát a 20 éve ezelőtti dolgozók azok mások voltak, mint akik most vannak. Sokszor azt várom el a mostaniaktól is azt a lelkesedést és azt a kitartást, mint amikor a kezdetekben voltak a dolgozók, de hogy azt is be kell látnom, nem várhatok el ugyanazt egy másik embertől, amit egy másik megcsinált. Tekintettel kell lennem arra, hogy milyen képességekkel rendelkezik, és csak azt elvárni, hogy amit meg tud csinálni. Mert ha nem tudja megcsinálni, akkor csak maximum én bosszankodok rajta, de attól még a munka nincs elvégezve.
Végezetül kérem, összegezze az elmúlt 20 év eredményeit, vagy akár a kudarcait is.
Mindig nagy kérdés a siker és a kudarc kérdése. Szeretném mindig a sikert és a kudarcot, vagy szeretném, hogy az a beteg vigye el. De könnyű megállapítás az, hogy a siker az mindig a betegé. Tehát ő dolgozik meg érte. Mi azért vagyunk felelősek, meg én személy szerint is, hogy olyan helyet biztosítsunk neki, hogy a felépülést meg tudja kezdeni és józanodjon. A kudarccal a másik kérdés, ha megvizsgáljuk, hogy mindent megtettünk, ami tőlünk tellett, és mégis visszaesett, vagy nem sikerült neki a józanság.
Itt a terápiára gondol?
Igen. Vannak esetek, amikor nem fejezi be a terápiát. Vagy azért, mert visszaesik, vagy azért, mert azt mondja, hogy neki elég volt, nem erre gondolt, és akkor mérlegelünk, amikor egy-egy ilyen beteg elmegy, hogy nem fejezi be a terápiát, hogy mi volt a mi részünk. Tímen szoktunk erről beszélni, ahol a főorvos úr, a szakmai vezető, a nővér, a kísérők, és én is ott vagyok. És akkor mindig megnézzük azt, hogy volt-e részünk, de mit nem jól csináltunk, vagy lehet, hogy kicsit hibáztunk, de talán annyit nem, hogy ez kellett volna, hogy okozza az ő távozását. El kell fogadnunk, hogy ő nem józanodik. Az is nehéz kérdés, hogy egy ilyen sikertelen terápia után, amikor nem sikerül valakinek a terápiája, és hazamegy, és aztán halljuk, hogy időközben elhunyt, akkor is fölmerül a kérdés, hogy mindig jól döntöttünk. De vizsgálgatjuk és próbáljuk nem mentegetni magunkat, hanem azt tenni, hogy ha mi megtettük mindent, akkor az ő felelősségét nem tudjuk átvállalni. Mindenki a saját életért felelős. A kudarcok mellett vannak nagyon jó sikerek is, hiszen azt nézzük, hogy 120 pap volt a házban eddig, és ebből 80 befejezte, és a 80-ból 63 józan, az azt jelenti, hogy a 120-at tekintve a fele, tehát 50%-a működő pap visszatérhetett az egyházba, szolgálja a híveket. Ez egy nagyon nagy dolog számomra, ez egy nagyon-nagyon örömteli dolog. Még akkor is, hogyha az ő csinálta, de mi is részese voltunk. Tehát nem háríthatjuk el se a kudarc, se a sikernél a felelősségünket. A civilek esetében is jó a felépülési arány, mert azt lehet mondani, hogy 62% a gyógyulás vagy felépülés. A gyógyulást azért nem nevezzük, mert hogy nem tudhatjuk, hogy mikor bárkivel történhet valami. Azért mondjuk, hogy felépülő, meg józanodó. Most éppen itt tart, hogy mi lesz velünk két év múlva, egy év múlva, nem tudjuk. A konferencián is előadott egy több józan is, civil esetében, és az egyiket szeretném kiemelni, aki azt mondta, hogy hallott a házról, és mindenáron be akart kerülni, de 60 év fölött volt. És 60 éves korhatárt húztunk meg, mert 60 éves korig lehet pszichoterápiát végezni, szakmailag ez úgy indokolt, egyébként Szigetváron se vesznek fel 60 év fölött, tehát 60 éves korig húztuk meg a határt, és ő már 60 fölött volt pár évvel, de annyira zörgetett és annyira kopogtatott, mondtuk, hát ha mennyire, akkor próbáljuk meg. Mondhatni nem sokan hittek benne, viszont ő nagyon eltökélt volt, és azóta is józan, és hálás volt a konferencián, hogy akkor nem hiába zörgetett, mert azóta már két unokája is van, akit tud dédelgetni, és egészen megváltozott az élete. És ez nagyon jó hallani, és nagyon jó látni. Ez ad erőt arra, hogy érdemes tovább csinálni a kudarcok, vagy a sikertelenség ellenére is.
Kedves hallgatóink, Hidás Zoltánnal, a Hivatásőrzőház intézményvezetőjével beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
sír. De tudod, hogy nem adhatod fel, bízom a örökké benned én.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a házasság szentségéről, a házasság szentségének kegyelméről, a szeretet értékeiről és következményeiről pontok után ma a házasság egysége és fölbonthatatlansága a következő dolog, amiről gondolkodunk a katolikus egyház katekizmusa alapján. Az 1644-es pontban a katekizmus erről ír. A házastársak szeretete természeténél fogva megköveteli az egész életüket átfogó személyes közösségük egységét és fölbonthatatlanságát. Már többé nem két test, hanem csak egy, mondja Jézusunk Máté evangéliumának 19. fejezetének 6. versében, hivatkozva a Teremtés könyvének 2. fejezetének 24. versére. Így folytatja. Arra hivatottak, hogy állandóan növekedjenek közösségükben a házassági ígéret iránti mindennapos hűség, valamint a teljes és kölcsönös önátadás által. Ez a gondolat II. János Pál pápa Familiaris Consortio a házasságról szóló buzdításnak 19. pontjában található. Ez az emberi közösség megerősödik, megtisztul és tökéletesedik a Jézus Krisztussal való közösségben, amit a házasság szentsége ajándékoz. A közös hitélet és az eukarisztia közös vétele által elmélyül. Kedves rádió hallgatók, nagyon fontosak ezek a megfontolások, és bár elméletinek tűnnek, mégis a házastársak életét próbálja segíteni és próbálja értelmezni. Fontos momentum ebben a szövegrészben, amelyről a Szent Pápa ír, hogy állandóan növekedni kell a közösségükben. Nem megérkezés, nem végcél a házasság szentségének megkötése, hanem nap mint nap feladat. Növekedniük kell. A hűség is mindennapos feladat, és az önátadás is, amelyről nagyon hangsúlyozottan írja a Szent Pápa, hogy kölcsönös, ez szintén kell, hogy növekedjék, teljes, egyre teljesebb legyen. Ebben nagy segítség, ha a házastársak ugyanazt a hitet vallják, ugyanabban a közösségben találják meg az ő életüket, vagyis az egyházban, és ugyanúgy a szentségekben közösen részesülhetnek az eukarisztiában, ahogyan a katekizmus hangsúlyozottan említi. Vagyis a szentségi élet nem csak járulékos dolog, nem csak egy-egy ünnephez kötött, hanem a szentségek vétele egyben a mindennapi életnek, így a házasság közös életének is nagyfokú erőforrása. Az 1645-ös pontban ezt írja a katekizmus, a második vatikáni zsinatra hivatkozva. Mind a férfi, mind a nő kölcsönös és teljes szeretetben elismerendő, egyenlő személyi méltósága is nyilvánvalóvá teszi a házasságnak az Úrtól megerősített egységét. Mit is mond ez a pont? Azt hangsúlyozza, hogy a férfi és a nő egyenlő személyi méltósággal rendelkezik, egyik sincs uralomra teremtve a másik fölött. Kölcsönösség van, egyforma érték van. Éppen ezért folytatja a katekizmus, a poligámia ellentétes ezzel az egyenlő méltósággal, és a házastársi szeretettel, mely egyetlen és kizárólagos. Ez az idézet szintén Szent II. János Pál pápától való. Poligámia, hogy magyarázzuk, a több nejűség, de talán a mai szabadosabb világban már ide tartozik a több férjnek a léte is, mert ma már az emberek az ő szabadságukban, szabadosságukban az összes rossz dolgot megpróbálják megélni, minthogy ők szabadok és azt tehetnek, amit akarnak. A következő pontokban a katekizmus a házastársi szeretet hűségéről beszél. A házastársi szeretet természeténél fogva a házastársak sérthetetlen hűségét követeli. Magyarul a házasság szentsége, a házassági szeretet kölcsönös és maradandó, el nem évülő hűséget igényel. Így folytatja. Ez következik abból a kölcsönös odaadásból, amellyel kölcsönösen egymásnak adják magukat. A szeretet végleges akar lenni, nem lehet egy új döntésig tartó. A szeretetnek az a természete, hogy nem múlik el, hiszen a szeretet végső formája maga az Isten. ha szabad ilyet mondani. Isten maga a szeretet. Ő sohasem szűnik meg a szeretetben csökkenni, vagy másfelé fordulni. Így ugyanígy a házastársi szeretet el nem múló. Nem lehet úgy házasságot kötni, hogy egy új döntésig, egy új találkozásig. Lelkipásztorként is hallottam már olyat, hogy hát meglátjuk, megpróbáljuk, aztán ha nem megy, hát akkor elköszönünk egymástól. A szeretet nem ilyen. A szeretet az végleges. A II. Vatikáni Zsinat Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúció 48. pontja így ír. Ez a bensőséges egység, mint két személy kölcsönös ajándékozása és a gyermekek java, megkívánja a házastársak teljes hűségét és sürgeti fölbonthatatlan egységüket. Mit is mond a zsinat ezekkel a gondolatokkal? Először is a hűségnek az oka a két személy kölcsönös ajándékozása, vagyis a szeretet. Másodszorban, mivel a házasság a családra, az új élet adására is vonatkozik, ezért a gyermekeknek a java is megkívánja a házastársak teljes hűségét. Kedves rádió hallgatók, korunkban milyen borzalmas, hogy szinte a gyermekek már többsége olyan családban él, ahol vagy hiányzik az apa, vagy az anya, vagy pedig más a természetes apa, és más a családban élő apa, vagy anya. Nem is tudjuk fölmérni, milyen borzalmas ez a gyermekek számára is. A házastársi hűség a gyermekek java is. De elsősorban, hangsúlyozzuk újra, ez a házastársak egysége követeli meg. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk még a hűségről való gondolkodásunkat a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
vagy az Úr.